Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlabai Rihárd. Ezt a beszélgetést felvételről hallhatják. Vendégünk Antali Károly, a közlekedési tárca kabinetfőnöke, a közösségi közlekedés kormánybiztosa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Azt tudni lehet önről, hogy ahová csak lehet tömegközlekedéssel jár, erre a beszélgetésre is így érkezett. Elégedett volt?
Igen. Azt kell mondanom, hogy a metróval ma éppen teljesen problémamentesen sikerült ide közlekedni.
És általában a tömegközlekedéssel ugyanazokat a problémákat látod, itt a sajtóban is olvas?
Hát én azt gondolom, hogy általában a tömegközlekedésről nagyon nehéz jó fogalmakat mondani. Amivel én foglalkozom, az a helyközi közösségi közlekedésnek a része, és abban nagyon sok probléma van. Alapvetően két mondattal is jellemezhető a dolog. Túl sokba kerül, és a szolgáltatás színvonala folyamatosan csökken. Egy olyan étteremhez hasonlítanám a történetet, hogy bárki betérhet és fizetés nélkül távozhat, és egyre többen kerül nekünk ez, és egyre rosszabb minőségű ételt kapunk.
Nem is olyan régen egy nyilatkozatában azt mondta, hogy a kormány ma már világosan látja azt, hogy mennyibe kerül az adófizetőknek, a kormánynak a közösségi közlekedés fenntartása. Mennyibe kerül?
Ez az elmúlt három év átlagát tekintve közel 330 milliárd forintba kerül a helyközi közösségi közlekedésben a adófizetők pénzéből finanszírozott hányad. Ez nyilván nem csak költségvetési éves szám, hanem ebben vannak tőkejuttatások is, és ha úgy tetszik a vagyonfelülésből fakadó számok is. Évről évre nyilván a költségvetés fogyasztói árkiegészítésben és veszteségtérítésben számol, viszont a társaságok, amelyek ebben a tevékenységben részt vesznek, folyamatosan érik fel azt a vagyont, amit a magyar állam rájuk bízott kezelni. Vagy esetleg rendkívüli módon, mint ahogy 2007-ben is történt, tőkejuttatások ágán kell stabilizálni a működésüket. Van egy ciklikusság ebben, általában mindig kormányváltásra kerülnek olyan helyzetbe, amikor jelentős összegű, mondjuk úgy, hogy konszolidációra van szükség, és ezeknek a nagyságrendje meghaladja a 100 milliárdokat. Ez a helyzet állt elő 2010-re is.
Mennyire tűnik hatékonynak ez a rendszer? Tehát mondjuk nemzetközi összehasonlításban nézzük, akkor ez a ráfordítás, ez az állami ráfordítás elfogadható?
Vannak európai jelzőszámok. Én éppen tegnap olvastam egy EU irányelvet ezzel kapcsolatban. Általában véve, és hangsúlyozom, az európai átlagról beszélek, mert Észak-Amerikában, vagy mondjuk az ázsiai országban egészen más számokról kell beszélni, de Európában általában helyközi közösségi közlekedés ráfordításainak mindegy 50%-át finanszírozza a közösség. És ezt azért mondom így félve, mert Magyarországon még nem történt meg az a regionalizáció, amiben a közösségi ráfordítások struktúráltan jelennének meg. Ma Magyarországon mindent a központi költségvetés fizet, normál európai országokban ez már regionalizálásra került, tehát bizonyos közlekedési szövetségek, önkormányzatok, helyi érdekek is megjelennek a finanszírozásban. Ez az 50% ma Magyarországon nem volna elvileg több, mint 230 milliárd a 330-hoz képest. Az azt jelenti, hogy Magyarországon jóval többet kell a közösség pénzében erre fordítani, mint az európai átlag.
Milyen okokból? Tehát hol vannak azok a pontok, ahol ez a többlet keletkezik, ez a 100 milliárdos többlet keletkezik?
Hát én azt gondolnám, hogy ennek tulajdonképpen négy oldalról kellene neki menni, és ezek összefüggő kérdések egymással. Az egyik, amit én úgy nevezek, hogy regionalizáció és a szolgáltatásoknak az integrált párhuzamosságmentes biztosítása, és ez egy volumen kérdése, ami azt jelenti, hogy vélelmezhetően több ülőhelyünk van folyamatosan közlekedtetve, mint amire szükség lenne, illetve hogy ezeknek az ülőhelyeknek a kihasználtságát javítani kellene. Az én megfontolásom az az, hogy nem kéne kevesebb utas, hanem több utas kellene.
Tehát nem kevesebb kapacitás, hanem több utas kellene?
Több utas kellene, kevesebb kapacitás, hanem eszközhatékonyságot kéne javítani. Ebben az értelemben Európa aljához tartozunk. Példát hogy mondjak, hogy miközben mondjuk a vasúton átlagosan mondjuk egy 30-35% között van a kapacitás kihasználtság, ez nem osztik el normálisan. Ebből több mint 70% elővárosi kapacitás lekötésben van, és mondjuk a nem teljesen országos vagy nem elővárosi közlekedésben résztvevő vasúti közlekedésben van, ahol 10-12%-ot sem haladja meg az ülőhely kihasználtság.
Tehát komoly aránytalanságok látszanak?
Nagyon komoly aránytalanságok vannak, az eszközlekötésben pedig azért ez nem tud ennyire szétválasztódni egymástól. Ezért van az, hogy bizonyos mondjuk kis települések közötti vagy országos hálózathoz kapcsolódó csomóponti mellékvonalak esetében több mint 1600 forintba kerül egy kilométer, miközben egy busz mondjuk 260-ban. Tehát egyrészt van egy méret probléma, ezen a méreten belül van egy párhuzamossági probléma, mert ma a helyközi közösségi közlekedésben levő vállalatok tulajdonképpen versenytársai egymásnak, ahelyett, hogy kooperálnának, miközben mind a két oldal állami tulajdonban van. Így aztán előfordulhatnak olyan konkrét esetek, mondjuk, mint amit a Tabány Oroszlány között van, hogy egy teljesen jól megfontolt pályavasúti fejlesztés egy deziró beépítésével, egy folyamatos ütemes menetrendnek a kialakításával, egy helyi érdeket is közvetített módon megoldottuk a ütemes szállítását vasúton a tömegközlekedésnek. Emellett viszont fölépült egy olyan vonalszolgáltatás, ami mind a két városban több helyen megállva, de nem a vasútállomásra, hanem a városok között is közlekedik. Emiatt gyakorlatilag jelentős utasvesztés történt a vasúton, és nagyon sok pénzt töltünk abba, hogy ez mégse így történjen. Tehát nincs kooperáció a két fél között. Tehát a párhuzamosság az nem csak abban jelenik meg, hogy a vasút meg a busz egymás mellett megy, hanem abban is megjelenik ebben a pillanatban, hogy nem kooperálnak egymással, hanem egymás előveszik el az utasokat, ha úgy tetszik.
Miért nincs egyébként együttműködés, vagy másként hogyan alakult ki ez a párhuzamosság?
Erre mondtam a példát, hogy ez egy olyan étteremhez hasonlít, hogy bárki betérhet, rendelhet, és nem kell fizetnie. Magyarul a menetrend az folyamatosan csak bővül, mert egy Akadémia utca 3-ból, egy országos kompetenciában menetrendből kihúzni nagyon nehéz, viszont beleénekelni nagyon könnyű. Emiatt van ez a sok párhuzamosság, ami azt jelenti, hogy, és említettem már, hogy a utasokhoz minél közelebb levő döntési kompetenciák mentén lehet ebben oldást csinálni. Tulajdonképpen az a feladat, amivel én foglalkozom, négy részből áll, és ez az egyik rész, ami a legfontosabb talán, hogy mégis próbáljuk meg ezeknek a regionális megközelítéssel létrehozott infrastruktúrát, szolgáltató és megrendelő pozíciókat létrehozni, mert így talán a helyben levő problémák kezelését pénzügyi ágon könnyebben meg lehet valósítani. Tehát méret és regionalitás, ez az egyes számú feladat. Nyilván van a cégek hatékonyságával is komoly probléma, mávokkal és a vonalokkal is. Van egy harmadik kérdés, hogy miért ilyen kevés az árbevétel ennek a rendszernek, ez tarifa és kedvezmény kérdés, nem? És a legnehezebb problémám ebben a pillanatban az, hogy ennek az egésznek a közép-EU finanszírozását hogyan lehet megszervezni. Ezekkel a feladatokkal foglalkozom. Nem marsabbottal a kezemben, hanem koordinációs feladatokkal.
Erről, hogy pontosan milyen eszközei vannak, erről még fogunk beszélni, de egy pillanatra kanyarodjunk vissza oda, hogy a párhuzamosságok kialakultak. Ugyanaz nem egy teljesen új keletű dolog, egy új keletű kezdeményezés, hogy ezeket meg kellene szüntetni. Már az előző még nem kemes felállásban, hanem a gazdasági tárca is indított erre egy programot, ugye a párhuzamosságok kiszűrésére. Nem sok eredménnyel, legalábbis nem tudni jelentős eredményekről. Már csak azért sem, mert hogy például a szakszervezetek erősen vitatják az utasszámlálási adatokat, ugye ezt most is lehet hallani, például a vasúti szállóvonalak ügyében, amelyről szintén fogunk beszélni, de maradjunk annál, hogy adatok vannak-e már, tehát látható-e pontosan és hitelesen, hogy mennyien veszik igénybe mondjuk egy párhuzamos közlekedésnél a buszjáratokat és a vasutat?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és talán a legfontosabb. Tekintettel arra, hogy tegnap jelent meg a KEM honlapján a teljes utasforgalmi statisztika, én azt gondolom, hogy erről mindenki tud tájékozódni. Pénteki napon a KEM úgy gondolta, hogy azoknak a vitáknak, vagy beszélgetéseknek, amik vélelmezhetően a lerakott javaslatok mentén hát mindenképpen szükségszerűen le kell folynia, talán mégis jobb, hogyha megteremtünk egy megfelelő információs bázist, és ezt az információs bázist a KEM honlapján meg lehet tekinteni. Ebben egészen pontosan 2007-től a mai napig mintavételezéssel, illetve tényleges 2007-2008-as utas számlálással minden egyes menetvonalra korrekt forgalmi információkat teszünk fel. Én azt el tudom képzelni, hogy adott pillanatban, amikor egy emocionális megközelítésből ragaszkodunk valamihez, rá lehet arra szervezni, hogy hány utas legyen egy vonaton, vagy hány ne legyen. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy mégiscsak az a fontos, hogy egy hosszabb időn keresztül figyelt, ellenőrzött utasforgalmi adat alapján próbáljuk a javaslatainkat kialakítani. Én is azt gondolom, hogy ez egy nagy adósság az elmúlt évekhez képest, amit szeretnénk ezzel pótolni. Ezeknek az utasszámlálásoknak az adatai, ezek független szervezet által történtek, tehát se nem vasút, se nem utas, se nem polgármesteri érdekből, hanem Magyarországon létezik egy olyan szervezet, aminek az a neve egy közlekedéstudományi intézet, ami harmadik felek bevonásával független utas számára hajtott végre 2007-2008-ban. 2009-ben mintavételezéssel ezeket az adatokat ellenőriztük, és természetesen, hogyha valaki ezt vitatja, hajlandók vagyunk arra, hogy újabb utas számlálásokat hajtsunk végre, de ez a legfontosabb. Valós mobilitási igényeket szeretnénk kielégíteni, és emiatt van az, hogy a regionális menetrendi bizottságokban negyed évente felül fogjuk vizsgálni azokat a javaslatokat, változásokat, utasforgalmi valós és virtuális igényeket, ami alapján esetleg a menetrendet változtatni kell majd. A legfontosabb cél az az, hogy a 2009-10-es menetrend, ami ugye december 2. vasárnapjától lép életbe, mindenféle módon a lehető legnagyobb tudásunk alapján legyen alátámasztva ezekkel a mobilitási igényekkel.
Látni lehet már pontosan azt is, hogy a különböző kedvezményes utazóknak a száma hogyan alakul. Ezt azért kérdezem, mert a MÁV vezérigazgatói szinte sorban az elmúlt években arra panaszkodtak, hogy ő nem nagyon tudják meghatározni pontosan, hogy mondjuk az ingyenesen utazó nyugdíjasok mennyien vannak, hiszen nekik nem kell jegyet váltani.
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és kicsi érthetetlen is a számomra, hogy olyan a MÁV vezérigazgatóinak ez miért nem áll érdekükben, hiszen megtehetnék, hogy ezt pontosan ismerjék. Én, amit ebbe az ügybe tettem, és nem a teljes vasúti közlekedésre, de mondjuk az elővárosi közlekedésre, amit nagyon fontosnak és egyben kritikusnak is tartok, folyamatosan kérek be olyan számokat, ami alapján azért ez megbecsülhető. Nem akarom megkerülni a kérdést, az elmúlt 2-3 évben több milliárd forintot költött el a MÁV arra, hogy ezekről a dolgokról pontosabb képet kaphasson. Sajnos nem vezettek eredményre. Én azt gondolom, hogy ezen a területen a MÁV-nál változtatni kell. A legfontosabb, hogy minden egyes utazással legyen viszonylati információnk, akár regisztrációs jeggyel, akár viszonylati jeggyel, de mindenkinek rendelkeznie kell megfelelő diokmánnyal. Ennek alapján lehet pontosabb képet kapni. Ennek ellenére, amit nem kérdezett, és pont elővárosról beszélünk, akkor mondjuk a napi átlag 170 ezer emberből, és ráadásul sajnos csúcsidőben azt lehet mondani, hogy igazándiból a hivatásforgalmat és az utas, mondjuk úgy, hogy közüzemi utasforgalmat is korlátozó módon jelennek meg olyan igények is, amelyek valóban jelentős kedvezményekkel rendelkező körből is származnak. Ezek lehetnek menedék kedvezményes családtagok is, meg lehetnek nyugdíjasok is. A probléma ott van, hogy mondjuk ebben a 170 ezeres mintában maximum 15% fizeti ki a menetérnek a teljes értékét.
15%?
15%. Én úgy is mondhatnám, hogy a MÁV ráfordításaihoz képest még a 10%-ot sem éri el az a bevétel, amit ő effektíve lehet a menetdíj bevételekből realizálni. Minden mást fogyár ki ebben, vagy veszteségtérítésben kell finanszíroznunk. Úgy is mondhatnám, hogyha egy teremben ülünk 100-an, és ebben mondjuk 30 ember fizet köztisztviselők nélkül adót Magyarországon, nekik fejenként 100.000 forintjukba kerül évente az, hogy a teremben ülő 100 emberből 3 vasúton utazhasson, és 9 ember pedig vonánnal. Ezek a számok nagyon érdekesek, és azért érdekes a legelső kérdés, mert ezt Európában 50%-nál nagyon mértékben a többiek, tehát a kollektíven nem nagyon szokta elviselni. Mi egy nagyon szegény ország vagyunk Európa átlagához képest, és nem vagyunk túl jó helyzetben, és mégis többet engedünk meg ebben az ügyben magunknak. Ez vélemezhetően azért van, mert az emberek többsége nincs azzal tisztában, hogy ez mennyibe kerül, mert az ő számára ez úgy vetődik föl, hogy neki mindegy, hogy 100-et nem kap meg, vagy 120-at nem kap meg, egyiket se kapja meg. Az a törekvés, amit a kormány ma az asztalon tart, miszerint az államháztartás egyensúlyát úgy kell megőrizni, hogy mind a kiadásokat, mind a bevételeket csökkenteni kell, ez mégis felvethet egy ilyen kérdést, hogy vajon milyen mértékű adót ne fizessünk meg, és milyen mértékben áldozunk ezekre a kérdésekre. Én azt gondolom, hogy ezen mindenkinek személy szerint el kell gondolkodnia. Vélemezhető Magyarország azonban ez az egész történet egy kicsit emocionális kérdés is, mert ha valami volt nekünk, akkor miért nem maradhasson tovább? Én erre azt tudom válaszolni, hogy azért kell ezen elgondolkodni és változtatni, mert ez az óla egyre inkább nyílik. Tehát egyre több pénzbe kerül, és egyre kevesebb szolgáltatást kapunk. Ez most...
Tehát romlik a cégek, helyzet folyamatosan?
Folyamatosan romlik a helyzet, és a vagyonfelelés miatt ez egyre nagyobb mértékű olló nyílás, Hogy egy példát mondjak rá, hogy érthető legyen. A MÁV csoport, ami 68 tagvállalatból áll, amiből éppen 20-21 néhányban éppen felszámolás vagy végelszámolás alatt, ugye 2008-ban eladta a Kargót. A Kargó eladása vélelmezhetően egy egyszerű eredményági pénzügyi segítség volt a társaság működésében, amit gyakorlatilag föl is éltek, tehát nem másra, mint a működés finanszírozására költöttek el, holott egyéb célok is voltak, tehát HÉV és más ügyek is. De nem csak ez a baj ezzel a Kargó ügyel, hanem az a baj, hogy igazándiból az a fajta integrált vasúti tevékenység, amiben a Kargó tevékenysége fedezeti ágon is segítette, ha úgy tetszik, keresztfinanszírozta a személyszállítást évről évre, ez megszűnt. Emiatt ez az olló évi 8-9 milliárdban nyílott. És ezt most ki kell fizetnünk. 2008-ban bejött a bevétel, gyakorlatilag fölélte a rendszer a működésnek a fenntartása érdekében, egy nagy mamut szervezet nem egészen racionálisan működtetett megoldásaként, és ezek most már évről évre hiányozni fognak. De ugyanezt lehet elmondani a nemzetközi személyszállításban is. Január 1-től ugye liberalizált a piac, nemzetközi személyszállításban a MÁV csoport ma ott tart, hogy kézzelállítják jegyeket. Tehát nincs versenyképes tevékenységünk ebben az ügyben, nincs termékünk, nem nagyon tudunk beszállni ebbe a versenybe. Nagyon sok kompetenciánk veszett el, miközben a költségek nem csökkentek. Kargó eladását követően az egész vállalatcsoport ugyanúgy maradt, mint ahogy volt, mintha nem változott volna semmi, miközben az egyik legjelentősebb, mint egy 90 milliárdos árbevételű egység esett ki a MÁV-nak. Ez azt jelenti, hogy abszolút rugalmatlan vagy alkalmatlan az alkalmazkodás az a jelenlegi szerkezet, szervezet. A pénz viszont folyamatosan elfogyik a rendszerből, emiatt mi szolgáltatásban nyilván mindig folyamatosan kevesebbet fogunk kapni. Ezen mindenképpen változtatni kell. Én azt gondolom, hogy az ma már senki előtt nem kérdés ebben az országban, hogy ez így nem maradhat. A kérdés, hogy mit lehet ebben a hátra levő, választásig levő időbe tenni, és mi az, amit esetleg úgy kell megcsinálni, hogy erre építkezve tovább lehessen ezt fejleszteni.
Ha jól értem, akkor a MÁV-nál önök úgy látják, vagy ön úgy látja, hogy az elmúlt 1-2 évben, beleértve a Kargó eladását és a különböző szervezeti átépítéseket és a felméréseket is, gyakorlatilag rossz üzleti döntések születtek.
Én azt gondolom, hogy az üzleti döntéseket ad hoc módon hozták meg. Hogy ez rossz vagy jó, ezt én nem tudom minősíteni. Azt tudom minősíteni, hogy ha hosszabb időhorizonton nézem azokat az eseményeket, amik megtörténtek, ezek sajnos egy hosszabb távú megközelítés mentén nagyon komoly gátját jelentik annak, hogy ebből a vállalatcsoportból, vagy ebből az üzleti tevékenységből egy feasible is, tehát egy üzletileg is értelmezhető megoldás, hogy irányába elmehessünk. Ezek az ad-hoc döntések pillanatnyi érdekek mentén történtek, ami nem érthetetlen.
Tűzoltási jelleggel?
Tűzoltási jelleggel 1-2 éves költségvetési szemléletek mentén, 3 olyan alkuknak az eredményeképpen, ami egyik sztrájból a másikba vitték bele a vállalatot, tehát nem egy hosszabb távú megfontolás mentén születtek, hanem valóban az adott pillanatnyi helyzetben jónak tűnő megoldásokat alakítottak ki. Én eredeztetően, tehát visszamenőlegesen azt gondolom, hogy a vállalatcsoport ilyen mértékű szétdarabolása az biztos, hogy stratégiai is az döntés. Tehát ezt merném minősíteni rossznak.
Az üzletágok szétválasztására gondol?
Igen, mert az nem biztos, hogy a jó, mondjuk úgy, hogy funkciók szétválasztása mentén történt. A MÁV csoportban így maradt egy, idézőjelben mondanám, vízfej. A belső árképzés gyakorlatilag nem egy transzparens megoldáshoz vezetett. Igazándiból ugyan jogilag szét van szervezve a társaság, ugyanakkor gazdasági és pénzügyi értelemben mégse. Valós döntési kompetenciák egy-egy Kft. Esetében igazándiból nincsenek is, tehát ez egy stratégiailag is rossz döntés. Én azt gondolom, hogy a vasúti integrált vállalatból, ami régen volt a MÁV, tehát egy széles nyomtáv, normál nyomtáv, bekapcsolódás európai gyorsvasúti történetekbe, áruszállítás, pályavasút, belföldi személyszállítás, valójában két igazi kompetencia maradt, amire koncentrálnunk kellene. Ez a pályavasút, tehát a pályaüzemeltetési feladat és a belföldi személyszállítás. Ennek a két társaságnak a létjogosultsága nem kérdés, vasúti párti vagyok környezetvédelem és egyéb okokból, de nem ebben a méretben és nem ezzel a hatékonysággal. A személyszállításnak a tényleges normális létrehozása és a pályaüzemeltetésnek a költségekben is normálisan elválasztott és stratégiai üzemeltetési feladatokat is biztosító megoldása az, amire én ebbe a pillanatban javaslatot kívánok tenni. Tehát 68 székhelyet két vasúti társaság és egy úgynevezett a maradék vagyon kezelésére is alkalmas vagyonhasznosítónak a létrehozása.
Ha sómásan kellene értékelni a helyzetet, akkor mindezek alapján ki lehet azt mondani, hogy a MÁV ma semmivel sincs előrébb, mint mondjuk 2005-2006 fordulóján volt, amikor volt egy komoly nekibuzdulás, hogy a MÁV-ot át kell alakítani és át kell szervezni?
Én azt gondolom, hogy súlyosabb helyzetben van a MÁV, mint 2005-2006-ban. Ugye, és miniszter úr, amikor belépett a kormányba, akkor azt mondta, hogy ő neki ebbe a periódusban nincsen nagyon nagy szándéka itt, hogy is mondjam, csak jogi meg érdemi lépéseket tenni MÁV ügyben, meg egyebek ügyében. Viszont rá kellett jönnünk, hogy az a kevés idő, ami van, sajnos nem elvesztegethető. Ha minden így marad, akkor ez a MÁV jelenlegi formájában beleesik a szakadékba. Tehát nagyon komoly válsághelyzet van, nincs mit halogatni, azonnal kell kárt enyhíteni. Gyakorlatilag a, mondjuk úgy, hogy a szervezeti, a morális vagy a szolgáltatási, és a legfontosabb, hogy gazdálkodási adatok tekintetében, külső finanszírozás tekintetében sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, 2005-ben voltunk.
Folyamatosan hallani ezzel összefüggésben a MÁV felső vezetésében személycserékről, amit a minisztérium sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánt eddig. Lesznek személyi felelősségre vonások?
Ugye a legfontosabb feltétel minden változás az az, hogy ha lehetőleg egy, ne az ágyakat cseréljük, hanem a lányokat című mondat, természetesen igyekszünk megtalálni azokat a jövőbeli változásokhoz szükséges személyfeltételeket, ami ehhez indokolt. Ez azonban még nem történt meg. Én azt gondolom, hogy miniszter úrnak a kompetenciája, ami vélemezhetően rövid időn belül bejelentésre fog kerülni. Nyilván, hogy amikor mi átalakulásról beszélünk, akkor nem a jelenlegi cégjogi keretek között gondolkodunk, hanem valóban egy személyszállítási társaságot és egy pályaüzemeltetési társaságot szeretnénk. Biztos tudott ön előtt, hogy mintegy 200 fő volt ezekben a 68 évben, igazgatóságban, felügyelőbizottságban és itt tovább. Ebben már egyszer egy létszámadói csökkentés történt, a díjazásokban csökkentés történt, és hát most a személyi alkalmasság tekintetében is egy felülvizsgálat zajlik. Én bízom benne, hogy nagyon rövid időn belül, talán egy vagy két napon belül erre pont kerül.
Rövidesen folytatódik az aréna Antali Károllyal, a közlekedési tárca kabinet főnökével, a közösségi közlekedés kormánybiztosával. Tartsanak továbbra is velünk.